Áldás, békesség, szeretettel köszöntöm a testvéreket Isten igéjével a 145. Zsoltárból. Közel van az Úr mindenkihez, aki hívja, mindenkihez, aki igazán hívja. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét úgy, amint írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv 15. részében, annak első 11 versében.
Némelyek pedig, akik Júdeából jöttek le, így tanították a testvéreket. Ha nem metélkedtek körül a mózesi szokás szerint, nem üdvözülhettek. Mivel pedig Pálnak és Barnabásnak nem kis vitája támadt velük, úgy rendelkeztek, hogy ebben a vitás ügyben Pál, Barnabás és néhányan mások menjenek fel az apostolokhoz és a vénekhez Jeruzsálembe. Miután a gyülekezet útnak indította őket, áthaladtak Fönícián, Samárián, és elbeszélték a pogányok megtérését, és nagy örömet szereztek minden testvérnek. Amikor megérkeztek Jeruzsálembe, örömmel fogadta őket a gyülekezet, az apostolok és a vének, ők pedig elbeszélték, milyen nagy dolgokat tett velük Isten. Előálltak azonban néhányan, akik a farizeusok pártjából lettek hívőkké, és azt mondták, hogy körül kell metélni azokat, és meg kell parancsolni nekik, hogy tartsák meg Mózes törvényét. Összegyűltek tehát az apostolok és a vének, hogy tanácskozzanak ebben a kérdésben. Amikor nagy vita támadt, Péter felállt, és így szólt hozzájuk. Testvéreim, férfiak, ti tudjátok, hogy régtől fogva engem választott ki Isten közületek, hogy az én számból hallják a pogányok az evangélium igéjét, és higgyenek. A szíveket ismerő Isten pedig bizonyságot tett mellettük, amikor éppen úgy megadta nekik is a szent lelket, ahogyan nekünk. És nem tett semmi különbséget közöttük és közöttünk, mert hitáltal megtisztította a szívüket. Most tehát miért kísértitek azzal az Istent, hogy olyan igát akartok a tanítványok nyakába tenni, amelyet sem atyáink, sem mi nem tudtunk elhordozni? Ellenben mi abban hiszünk, hogy az Úr Jézus kegyelme által üdvözülünk, éppen úgy, ahogyan ők is. Imádkozzunk! Úr Jézus, köszönjük neked, hogy ezen a vasárnapon is emlékezhetünk arra a kegyelemre, amivel megajándékoztál bennünket, ami által üdvösségünk lehet. Köszönjük, hogy nem varsz a nyakunkba semmi olyan terhet, ami fölösleges lenne, ami csak a vallásoskodás építését szolgálná, hanem olyan parancsolatokat adsz nekünk, amelyek valóban az üdvösségünkre és a megszentelődésünkre szolgálnak. Azzal a vággyal gyűltünk most össze előtted, hogy szólj hozzánk, hogy érintsd meg a szíveinket, és formáld a gondolkodásunkat, az életünket. Kérünk, hogy áld meg az ige szólóját, hadd tudja elmondani azt az üzenetet, amit rábíztál, és nyisd meg a mi fülünket, nyisd meg a szíveinket, hogy legyünk készek befogadni a belénk oltott igét. Könyörgünk azokért, akik betegség vagy egyéb ok miatt nem lehetnek most itt közöttünk. Te őrködj az életük felett, és attól, hogy ugyan testben nincsenek itt, hisszük, hogy lélekben itt vannak, kérünk, hogy szólíts meg őket is magányukban, csendességükben. Amen.
Kedves testvérek, az az ige, amely alapján Isten üzenetét hirdetni szeretném, írva található az imént hallott igeszakasz folytatásaképpen, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 15. részének 12-től 21-ig terjedő verseiben a következőképpen. Ekkor elcsendesedett az egész gyűlés, és meghallgatták Pált és Barnabást, amint elbeszélték, milyen sok jelet és csodát tett általuk Isten a pogányok között. Amikor elhallgattak, megszólalt Jakab, és ezt mondta. Atyám fiai férfiak, hallgassatok meg! Simon elbeszélte, hogyan gondoskodott Isten először arról, hogy a pogányok közül népet szerezzen az ő nevének. és ezzel egyeznek a próféták szavai, ahogyan megvan írva, ezután visszatérek és felépítem Dávid leomlott sátorát, romjait is felépítem és helyreállítom, hogy keresse az emberek maradéka az Urat és mindazok a pogányok, akik között elhangzik az én nevem. Így szól az Úr, aki ezt véghez viszi, és aki ezt öröktől fogva tudja. Ezért én úgy gondolom, ne terheljük meg azokat a pogányokat, akik megtérnek Istenhez, hanem rendeljük el nekik, hogy tartózkodjanak a bálvány okozta tisztátalanságtól, a paráznaságtól, a megfulladt állattól és a vértől. Mert Mózesnek ősidőktől fogva minden városban megvannak a hirdetői, hiszen a zsinagógákban minden szombaton olvassák őt. Eddig tart az alapige, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, az elmúlt vasárnapok többségében a jeruzsálemi vagy ősgyülekezet életének forduló pontjaira figyeltünk, viszonylag alkalmazkodva a bibliaolvasó kalauz útmutatásához is. Láttuk az egyház indulását, aztán hallottunk, olvastunk a sátán kezdeti hatalmas támadásairól, amelyek előbb kívülről, aztán pedig belülről érkeztek. Láttuk a csodákat is, miközben olvassuk a kalóz szerint az igét. Egy idő után pedig azt tapasztalják ők maguk, meg ahogy olvassuk az igét mi is, hogy már nem csak a zsidók adják át az életüket, hanem a pogányok is. Az egyik ilyen részletesen leírt esemény a Szentírásban, a 10. fejezetben található ugyanebben a könyvben, Kornélius százados megtérése, amiről 4 héttel ezelőtt hallottunk. Persze volt korábban szó, 1-2 évvel ezelőtt az etióp kincstárnok megtéréséről is, és tudunk más prozeliták, pogányok megtéréséről. Azonban ahogyan telt az idő, azt tapasztalták és azt vették észre a zsidóból lett keresztjének, az ősgyülekezetnek a tagjai, hogy olyanok is megtérnek, akiknek semmilyen zsidó tapasztalatuk nincs. Teljesen szintiszta pogányok is átadják az életüket. Ez egy új tapasztalás volt a számukra. Ezeken a helyeken is ezek a pogányból lett Krisztus követők igyekeztek összegyűlni, Isten tiszteleteket tartani. De hát hogyan is csinálják ezt? Nyilván volt nekik valamiféle vallásos képzetük, mert pogányok voltak. De hát pont abból szabadította meg őket az Úr, a pogány hitvilágukból, a bűneikből. Tehát ugyanazt nem tehették, hanem akkor mit csináljanak? Összegyűltek, és nyilvánvalóan imádkoztak az Isten tiszteleteiken, bizonyságot tettek Jézus Krisztusról, felemlegették vele kapcsolatos történeteket, felidézték példázatait, tanításait, énekekkel, himnuszokkal, zsoltárokkal, talán zsoltárokkal is, dicsőítették az Urat. És körülbelül ilyesmiből állhatott, úgy gondoljuk, egy ilyen pogány keresztjén gyülekezetnek az Isten tisztelete. Mindezt örömmel és hálaadással vette tudomásul, mondjuk Pál apostol, meg az ő olyan ember, aki szinte jobb keze volt, Barnabás. Jónak látták mindezt, és Péter is örvendezett. Csak aztán a pogányok legerősebb gyülekezeteként számon tartott Antiókiába eljöttek a jeruzsálemi, az ősgyülekezetből többen, és arra kezdték el tanítani az antiókiai pogány keresztény gyülekezetnek a tagjait, hogy nekik nagyon fontos lenne körülmetélkedni. Fontos lenne zsidóvá lenniük először, hogy aztán így lehessenek igazán keresztjének. Ezeknek a Jeruzsálemből érkezett hívőknek az érvelése, a következtetése igazából logikus volt, hiszen Jézus Krisztus is zsidóként élt, a zsidó vallásban született, és Jézus azt mondta, nem azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényt, még egy jóta, egy vesszőcske sem hiányozhat az Isten igéjéből, azért jöttem, hogy betöltsem a törvényt. Ezt pedig úgy értelmezték, hogy nagyon is fontosak az ószövetségi törvények, az Isten népéhez tartozás kifejeződése továbbra is többek között a körülmetélkedés, mint ahogy Ábrahám óta is így van. Ahogy mondtam, ezek nagyon logikus következtetések. Egy nép, egy nemzet, amely évezredeken keresztül volt szorongattatásban, voltak óriási időszakok, amikor fogságba kerültek, és egy teljesen idegen pogányföldön kellett élniük, most is a saját hazájukban éltek, de elnyomásban. És ezt a népet népként, közösségként ez a hit, ez a vallás, a törvények, a szabályok tartották meg. Illetve elsősorban mindezek fölött az Istenhez való megtérés. Szóval ezek a hagyományok, tradíciók mindenképpen a zsidó identitást jelentették. Gondoljunk bele abba, testvérek, hogy mi a zsidókhoz képest mennyire lélegzetvételnyi rövid ideje vagyunk az Isten egyházának tagjai. Milyen rövid ideje vagyunk beoltva ebbe az ősi törzsbe. És mégis ez alatt az idő alatt mennyi hagyományt összeszedtünk, amelyek meg is tartották, meg is erősítették az identitásunkat, de mennyire nehezen vagyunk képesek változtatni ezeken a tradíciókon. Mondok egy példát. Sok gyülekezetben, sőt, talán mondhatom azt, hogy a gyülekezetek többségében egy évszázaddal ezelőtt minden reggel volt istentisztelet. Idősek, igazán idősek talán még emlékeznek is rá, és olyan hálás szívvel emlegetik fel, hogy milyen szép idők voltak azok, amikor hajnalban istentiszteletre hívott a harangszó, és az emberek kaszával, kapával jöttek az istentiszteletre, a templom falán kívül körbe voltak rakva, oda támasztva a falhoz ezek a szerszámok. Ide jöttek először, kértek áldást, kértek vezetést Istentől az előttük álló napra, feladatokra, elvégezendő munkákra, és úgy mentek ki mindenki a saját maga földjére. Csodálatos idők voltak. Biztosan egészen más volt egy olyan falunak, kisvárosnak az élete, közössége, ahol ezt gyakorolták. Egészen más lett az ő erkölcsük, az ő összetartozásuk. Előző szolgálati helyemen volt egy fiatal ember, aki nálam vagy 10 évvel volt fiatalabb, és mégis azt mondta sokszor, hogy tiszteletes úr, én nem jókor születtem. Nekem 100 évvel korábban kellene élnem, mert ebben az új világban hiába vagyok fiatal, én nem tudok jól eligazodni. Amint sokszor elmondtam, viszont az idők változnak, méghozzá nagyon-nagyon gyorsan változnak. Az egyik olyan faluban, ahol még néhány éve is tartották ugyanezt a szokást, minden reggel van istentisztelet, a lelki pásztor nem örömmel beszélt erről. Nem úgy beszélt róla, hogy milyen nagyszerű, hogy nálunk még ez van. És most ezen meg lehet botránkozni, de gondoljunk bele, hogy elmondta ez a valaki, hogy már csak 2-3 ember jár. 2-3 ember. De ő nem tudott aludni például egyetlen estét sem a lányánál. Minden nap ott van, tartania kell az istentiszteletet. A tradíció megvan, de a gyülekezet, az emberek élete teljesen megváltozott. Már nem mezőre járnak dolgozni, kapálni, kaszálni, hanem gyárba, busszal. Volt egy kommunizmus, most már talán nincs is annyira nagy vágy sokaknak a szívében erre. És ez csak egy példa, hogy mi is mennyire tudunk ragaszkodni, megragadni hagyományokban, akkor is, amikor azok már egy kicsit kezdik az értelmüket veszíteni. Pedig szükségesek a hagyományok, mert megtartanak, összetartanak. Amikor egy hagyomány kiüresedik, akkor az már békjóként is tudhatni. Gondoljunk bele, hogy az idősek azt mondták, hogy gyermekkorukban milyen jó volt, feketén lett az utca, úgy jöttek az emberek az Isten tiszteletre. Mert feketében jártak. Ez volt a szokás. Férfiak szépen fekete öltönyben, fehér ruhában, az asszonyok sokszor fekete ruhában, fekete kendőben, és úgy mentek katolikus református templomba, de megmozdult vasárnap reggel az egész település. Mára megint csak azt kell mondani, hogy megváltoztak az idők. Elég kevesen járnak fekete-fehérben templomba. De ha megkövetelünk egy dress kódot, és azt mondjuk, hogy tessék mindenkinek fekete-fehérben járni, mert ez így illik, ilyen egy református, akkor vajon ki tudjuk pipálni, és azt tudjuk mondani, ez egy jó döntés, helyes így csinálni? Hiszen gondoljunk bele, vannak akiknek az életéből, nem csak a sajátjukból, hanem felmenőikéből is, egy-két generációból kimaradt az Isten, az egyház, és semmiféle egyházi szocializációjuk nincs. És most, amikor eljönnek a templomba keresni többet, keresni Istent, keresni az életüknek az értelmét, a lényegét, akkor én azt gondolom, örüljünk, hogy itt vannak velünk. Ha egy ilyen dresszkódhoz ragaszkodnánk, annyit érnénk el, hogy megnyugodnának, minden rendben van. Én már tudok szépen viselkedni a templomban. Jézus nem ezt akarta. Ő valóban nem eltörölni jött a törvényt. Semmit nem írt felül, nem érvénytelenített, Isten kijelentette akaratából. Ellenben azért jött, hogy helyettünk betöltse az Isten törvényét. Egyedül Ádám és Éva volt a teremtéskor büntelen, de aztán a kísértőnek engedtek, és elbuktak. Azóta csak Isten törvényeiből tudhatjuk, hogy hogyan élhetünk az Úr szerinti életet. És mivel ezt a bűnös ember nem tudja megvalósítani, Isten inkább megkönnyörült rajtunk, és Jézus Krisztus által elvette bűneinket. Ő szenvedte el a tökéletlenségünk, a vétkeink jogos büntetését. Tehát Jézus betöltötte helyettünk azt, amit mi nem tudunk, és nagy szabadságot adott ahelyett, hogy gyötrődjünk számunkra megvalósíthatatlan törvények súlya alatt. Nem kényszerből, hanem hálából követve őt. Ezt ismerték fel az apostolok, amikor az antiochiai gyülekezet elküldte Pált és Barnabást másokkal együtt Jeruzsálembe, hogy tisztázzák, mit is kell akkor tenniük a pogányoknak? Hogyan is csatlakozhatnak be a Krisztus egyházába? Erre nézve kaptak egyértelmű kijelentést, erre nézve nem kaptak az Istentől egyértelmű kijelentést, mindössze azt, amit Péter kapott útmutatásként Kornélius esetében, ne mondd tisztátalannak azt, amit én megtisztítottam. Miközben tehát mindezekről beszéltek, eszükbe vették az igét, az Ószövetséget, eszükbe vették Jézus szavait és a tapasztalataikat. És arra kellett rájönniük, hogy Isten sehol sem várta el a pogányoktól, hogy előbb váljanak zsidóvá. Sehol sem várta el, hogy az emberek kezdjenek el körülmetélkedni, megtartani a tisztasági törvényeket, meg ehhez hasonlókat, hanem amint megbánták bűneiket és kérték Krisztustól a bűnbocsánatot, azonnal részesültek a Szent Lélek ajándékában. Ha Isten nem tett előfeltételeket, kérdezik az apostolok, mi akkor mi hogyan írhatnánk elő dolgokat. Viszont mégis biztosan ott volt a jogos kérdés, hogy rendben van, ezt értjük, de mi lesz velünk? Mi lesz a zsidó vallással? Ez azt jelenti, hogy ezt letöröljük a színről, felejtsük el az identitásunkat, kihal velünk együtt, a zsidó kereszténységnek vége lesz? Nehéz kérdés, hiszen a zsidóból lett keresztjének többé nem mutattak be áldozatot, hiszen a tökéletes áldozat Jézus Krisztus. Akkor most mindent el kell hagyniuk? Ahogyan beszélgettek, ahogyan tanácskoztak, arra a megállapításra jutottak, hogy Jézus Krisztus önmagában egyesíti az emberiséget. Jézus Krisztusban zsidó, görög, prozalita, bálványimádó vagy ateista, mindegy, ki milyen háttérből érkezett, ha Krisztusban örök életet nyert, az egyháznak a tagjává lesz. És meg kellett teremteni ennek az egységes egyháznak az alapjait, az el- és befogadás feltételeit. Az igéből és az eseményekből, a Szentlélek cselekedeteiből arra jutottak, hogy nem lehet értelmetlen olyan hagyományt, törvényeket a pogányokra erőltetni, amihez nekik semmi közük nincsen, amit a zsidók sem tudtak egyébként tökéletesen megtartani. Hiszen, ahogy mondtam, Krisztus szabadságra hívott el. Így olyan szabályokat fogalmaztak meg, amelyek egyetemesen igazak, helyesek, segítik a zsidók és pogányok, pogány származású keresztjének együttélését, hogy örömmel, tiszta szívvel és nyugodtan ülhessenek egy asztalhoz bárhol a világban. Így fogalmazták meg ezt a négy szabályt, tartózkodjanak a fulvaholt állattól, a vértől, a paráznaságtól és a bálványáldozati hústól. Négy dolog. De miért pont ez a négy? Rengetegféle értelmezés, elgondolás, vélemény látott napvilágot a magyarázók, egzegéták részéről. Én úgy gondolom, hogy ezek az előzőekben megfogalmazott célok miatt lettek meghatározva. Úgy egyenek húst, hogy engedjék ki a vérét. A fulvaholt állat nem csak azt jelenti, hogy vízbe fulladt, hanem azt jelenti, hogy olyan állatot egyenek, amelyiknek kieresztették a vérét. A vértől való tartózkodás a pogányok miatt fontos, akik esetleg vallásuk tekintetében valami különleges erőt vélhettek, tulajdonítottak annak. Azt mondták, ne essetek e tekintetben kísértésbe, tartózkodjatok a vértől. A paráznaság szintén a pogányok miatt fontos lehet, hiszen volt kultuszi paráznaság is sok esetben, sok vallásban. Isten azonban a család szentségét, tisztaságát akarja, ezektől tehát tartózkodni kell. És aztán még említi a bálványáldozati húst, ami ugyanígy jelenthet problémát a pogányoknak, de a zsidóknak is, mert ők bálványok tiszteletére készített finomságokat nem akarnak megenni, még akkor sem, hogyha egyébként rendkívül finom ételekről van szó. A szabályok, amelyeknek a megtartását javasolták, kérték a pogányokból lett keresztjének elsősorban az együttélés, a békesség, az egymás elfogadását célozták. Nyilvánvaló, hogy egy zsidóból lett keresztjén embernek sokkal szigorúbb volt az erkölcsisége, mint egy pogány hátterűnek. De Jézus Krisztus mindenkiért jött. Mindenkit megszabadítani a bűnökből, a zsidókat a törvényektől, a pogányokat az Isten szerinti életre vezetni, de mindegyiket a lélek szabadságában. Hát itt ülünk a templomban, és talán azon gondolkozunk, hogy ez mind szép és jó, de hát mi közünk van ehhez? 2000 éves történet. Olyan, mintha ilyen egyháztörténeti, nem tudom én, beszámolót kellett volna most végighallgatnunk. Azonban a mi életünkre is fontos üzenettel bír mindez. Rámutat arra, hogy az egyházban nem lehet a törvények, hagyományok, szabályok által létrehozni egy rendszert, egy fix rendszert, amihez majd alkalmazkodunk, és minden rendben lesz. Nincs ilyen. Nem tudunk írni egy szervezet és működési szabályzatot, amit lepecsétel a gyülekezet, és azt mondja, aki ennek megfelel, az onnantól kezdve megkapta a belépőt a mennyek országába. Nem így működik. Az idők változnak, mi változunk, de Jézus Krisztus nem változik. Egyszerű példával élve, alapelv az, hogy télen jól fel kell öltözni, hogy ne legyünk betegek. 100 évvel ezelőtt felvették az emberek a csizmát, és tettek a talpába szalmát. Betekerték a lábukat kapcával, hogy ne fázzon. Ma már nem ilyen ruhát hordunk, de az alapelv ugyanaz, öltözzünk fel, ne fázzunk meg, ne legyünk betegek. A gyerekeknek is jól fel kell öltözni. Az óvodás úgy megy hidegben, hogy van rajta kezes lábas, megkötős sapka, de azért mi furcsán néznénk ki felnőttként. Ugyanebben a ruhában. Viszont a cél ugyanaz, ne fázzunk meg. Csak más módon érjük el ugyanezt. Változnak a dolgok, változunk mi is. A kommunizmus miatt kimaradt 2-3 generáció jelentős része a templomból, és a mai fiatalok ilyen szocializáció nélkül jönnek közénk, olykor papucsban, olykor rövid nadrágban. Ahogyan Nemrég volt is erről szó egy igehirdetésben. Mit írnánk most elő nekik? Ezen is gondolkoztam az igehirdetésre készülve. Hogyha most megjelenne itt közöttünk 50 vagy 100 ilyen fiatal, akinek semmi köze nem volt az Istenhez, az egyházhoz, becsattognának ide papucsban, rövid nadrágban, vagy most már, hogy hűvösödik az idő, talán nem rövid nadrágban, piercingekkel tele, mit csinálnánk? Mit írnánk elő nekik? Hogy mi az elvárás az együttélés tekintetében? Azt gondolom, hogy van egy minimum. Szükséges, hogy alkalmazkodjunk egymáshoz. Nekünk, a befogadóknak nyitottnak kell lennünk. Aki pedig bejön, annak tudomásul kell venni, hogy egy közösséghez fog tartozni. Neki is kell illeszkednie. De merev határokkal, hogy csak az egyik alkalmazkodik a másikhoz, bizonyára nem fog működni. Belegondoltam abba, hogy mennyi olyan dolgunk van, amiről nem tud, talán még sok ember, aki itt van minden vasárnap a templomban, az sem. Például úrvacsora osztáskor mit éneklünk, amikor vesszük a kenyeret és vesszük a bort? Volt, aki már megkérdezte itt a templomban tőlem. Mert tudjuk az éneket, de hogy az a 438. éneknek a 6. verse, az nem biztos, hogy tudatosul. Vagy hogy letakarjuk úrvacsoroztáskor az úrvacsorai jegyeket. Miért van az? Rejtegetni kell? Titkos dolgok vannak ott? Egy csomó ilyen kérdés felvetődhet, amit azok, akik nem itt szocializálódtak, nem tudnak. És ez nem baj. Gondolkoztam is rajta, hogy kellene valami ehhez hasonló ismertetőt megfogalmaznom. Gondolkodjunk ezeken otthon is, mert nem csak a gyülekezeti életünkre igaz az, hogy el kell fogadnunk, be kell fogadnunk másokat, hanem a családi életünkre is. Gondoljunk például a gyermekünkre. A gyermek a miénk, mi neveljük, és mégsem lesz olyan pontosan, mint amit mi elgondolunk. Mi gyerekünk, és mégis azt érezzük, hogy hát ő makacsabb, vagy visszahúzódóbb, vagy sokkal bátrabb, vagy nem olyan okos, vagy éppenséggel pont ellenkezőleg sokkal okosabb, mint én vagyok, másabb. El tudom fogadni? Vagy magamat akarom benne látni, és nyomom az én akaratomat, az én elvárásomat, vagy a környezetem elvárását rá, aki nem ilyen. El tudom-e fogadni azt, amikor majd növekszik, hogy nem olyan pályát választ magának, amit én jónak látnék. El tudom-e fogadni majd azt a házastársat, akit bemutat nekem? Azt a fiút, vagy azt a lányt, akivel azt mondja, hogy szeretném együtt élni az életemet. Keresztény életünkben tehát nem előírások vannak elsősorban, hanem Krisztus követése. És hogyha már itt tartunk, akkor nem kerülöm ki azt a kérdést sem, amit többen szintén megemlítenek egy-egy bibliakörben, beszélgetés során, hogy ha már volt szó erről az előírásokban, hogy nem szabad megenni a vért, tartózkodjunk a vértől, mit csinálunk mi, akik mondjuk szeretjük a véres hurkát? Vagy én például úgy nőttem fel, hogy amikor disznót öltünk, akkor sült vért tettünk, és én azt nagyon szerettem. Aztán olvastam a Bibliát, és akkor elkezdett bántani a dolog, hogy hát Isten azt mondja, hogy ez nem helyes. Akkor szabad-e? De nekem erről soha nem beszélt senki, hogy ez bűn lenne. Hogy is van ez? Sok gyötrődéssel járt, amíg én békességre jutottam belül. Utána olvastam, beszélgettem hitben előrébb járó emberekkel. Megkérdeztem lelkipásztorokat, és így tanultam. És mindezt megint csak azért mondom, mert ahogy említettem is, a keresztény életben nem merev törvények vannak, hanem ezért például nagyon jó bibliaórákra járni, ahol nem csak hallunk egy ige hirdetést, hanem beszélgetünk, fel lehet tenni a kérdéseket, kapunk rá válaszokat, vagy legalábbis tanulunk egymás hite által. Megvannak a törvények, amelyek vitán felül állnak, ilyen például a 10 parancsolat. De hogy mi is tartozik ebbe, az megint csak változik, ahogyan változik a világ. A ne lopj az nem csak azt jelenti, hogy ne vegyem el azt, ami nem az enyém, ne lopjak el valakitől egy táskát, egy tollat vagy pénzt, mert meglopom a főnökömet akkor is, amikor ő tisztességes fizetést ad nekem, én meg a munkaidőben csak Facebook profilomat bolygatom és nézegetem. A ne paráználkodj nem csak annyit jelent, hogy ne bújjak ágyba mással, hanem azt is jelenti, hogy otthon lopva ne nézek pornót. És ezek nincsenek leírva a Szentírásban, mert akkor ez még nem létező probléma volt. Ezekről nem ír a Biblia, és ezért is fontos, hogy egymás hite által is épüljünk, hogy beszéljünk, hogy tanuljunk az Úrtól egymáson keresztül is. Szóval az apostoli zsinat eseményei koránt sem csak egyház történeti jelentőségről tanúskodnak, hanem nagyon is szólnak hozzánk. Bölcsen, alázatosan kövessük Krisztust, aki azért jött, hogy minket megszabadítson mindenféle rabságból. A teljes szabadságot hozta el nekünk, de nem a bűnre, hanem a szent életre. Ő vezessen mindnyájunkat. Amen. Úr Jézus, köszönjük neked a te igédet, kijelentésedet. Köszönjük azt, hogy tanulhatunk belőle, és tanulhatunk a hitben előttünk járóktól. Köszönjük, Urunk, az egyházban azokat, akik egyház atyák voltak, a nagy reformátorokat. Köszönjük, hogy létrehoztak hitvallásokat, amelyek összegzik, leszűrik a számunkra, hogy hogyan is, mi módon helyes megélnünk a mindennapi életünket a te akaratodnak a tükrében. Köszönjük azt a bölcsességet, amellyel a hitvallás kezdődik, hogy aki bennünket jobbra tanít, azt ige alapján, azt elfogadjuk. Imádkozunk hozzád, Urunk, azért, hogy így lehessünk igazi reformátusok, akik készek szüntelenül reformálni, visszaalakítani az életüket a te akaratodhoz. Nagyon jó lenne és boldogok lennénk, hogyha lenne egy szabályrendszer, egy keret, amit megtartunk és ki van pipálva minden, de te nem ezt szeretnéd. Nem az a vágyad, hogy letudjuk a veled való kapcsolatot, hanem szüntelenül veled legyünk. Így imádkozunk hozzád, Urunk, hogy ebben adj nekünk készséget, mert nagyon nagy a kísértés arra, hogy mi ezt elhanyagoljuk. Nagy a kísértés erre, amikor jól megy minden, hogy összecsapjuk az imádságot, hogy csak kivonatokat olvassunk az igéből, vagy csak áhítatos könyveket forgassunk. Nagy a kísértés erre akkor is, amikor bajban vagyunk, mert rohanunk emberi segítségekért, és ahelyett, hogy sokkal több időt töltenénk veled, másokban bízunk. Nagy a kísértés erre, amikor az ember eltesped, amikor depresszió lesz rajta úrrá. Urunk, bármilyen körülmények között is vagyunk, rász fel bennünket, és add, hogy legyen vágyunk minden nap veled kapcsolatban lenni. Így könyörgünk, Urunk, adj erőt, vigasztalást, békességet azoknak, akik szerettük miatt bánkódnak. Urunk, amikor valaki eltávozik közülünk, mellőlünk, a mindenélők útján, akihez ragaszkodtunk, annak a hiánya szinte befoltozhatatlan egy életen keresztül. Kérünk téged, Urunk, hogy mégis te légy az, aki letörlöd az itt maradt gyászoló könnyeit, és vigasztaló kegyelmedet kiárasztod rájuk. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik betegek, elesettek, különösen könyörgünk azért a testvérért, aki élet-halál között fekszik most is a kórházban, hogy könyörülj rajta, állíts talpra, ha ez lehetséges, ha pedig másként döntesz, akkor engedd önmagadhoz minél hamarabb. Imádkozunk, Urunk, adj erőt a gyerekeknek, az iskola kezdetén, amikor véget ért a nyári szünet, és vissza kell ülniük az iskolapadba, segíts nekik, hogy lehessen minél több örömük a tanulásban. Áld meg, Urunk, a családokat, segíts abban, hogy minél hamarabb összerázódhasson minden a nyári lazulástól, és add, Urunk, hogy így lehessen a gyülekezeti életünk is újra egy olyan rendszerré, amelyben örömmel vagyunk együtt. Így áld meg, Urunk, a bibliakörök indulását, segíts abban, hogy minél többen lehessünk együtt, akik vágynak többet tudni rólad, beszélgetni egymással, gyakorolni és megélni a közösséget. Amen. Imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben és a mi Úrunk üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé legyen a dicsőség örökkön örökké. Amen.